és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indít az árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadít fel vészhelyzeti keretéből, Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakít ki, és adománygyűjtést hirdet a védekezés és kármentés támogatására. A 1356-os vonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Emellett az ökumenikus segélyszervezet a 1353-as adományvonal hívását várja, szintén alkalmanként 500 forinttal, illetve a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással szintén segíthetünk. Délutára elérte a sziget közt az árhullám, Mosonmagyaróvárnál a Lajtán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe. Győrben árvízvédelmi mobilgátat építettek a Dunakapu téren, Gönyűn pedig a lakosság segítségét kérte a polgármester a homokzsákok töltésében. A rendkívüli időjárási helyzet és a Magyarországot sújtó árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a miniszterelnök. Orbán Viktor döntését az ex-közösségi portálon tette közzé. A kormányfő egyeztetést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel a Sándor palotában. Megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a miniszterelnök rendszeresen tájékoztatja az államfőt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges veszélyhelyzeti intézkedésekről. A vízügy igényei szerint 1000 katona azonnal bevethető az árvízi védekezésben, 24 órán belül pedig 4000 mozgósítható, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, ezt a számot a területvédelmi tartalékosok bevonásával folyamatosan emelhetik. Az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági busz közlekedés az országban, jelentette ki a MÁV vezérigazgatója. Ez idáig az eső és a viharos szél okozott csak átmeneti zavarokat, közölte Hegyi Zsolt. Áradnak a folyók Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Ezreket kell evakuálni, százezrek maradtak áram nélkül, egyes helyeken halálos áldozatokat is követelt az ár. Együttérzését fejezte ki a hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott. Katasztrófa állapotot hirdet az áradások miatt Lengyelország kormánya, közölte a miniszterelnök. Donald Tusk ismertetése szerint ez nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak a katasztrófa hatásainak leküzdésére és megoldására, ami bizonyos szabadságjogok korlátozásával járhat. A rendelet azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy az Európai Unió RescEU mechanizmusán keresztül pénzt és forrásokat mozgósítson, többek között repülőgépeket, helikoptereket, mobil kórházakat, a közlekedést és az energiaellátást segítő lehetőségeket is igénybe vegyen. Közben Ukrajna felajánlotta, hogy 100 katasztrófa védelmi szakembert küld Lengyelországba, hogy segítsenek felszámolni az országban pusztító árvizek következményeit. Hasonló felajánlást tettek hazánknak, Romániának, Moldovának, Szlovákiának és Ausztriának is. Megköszönte Orbán Viktor kiállását Matteo Salvini, majd bejelentette, hogy pénteken Budapestre jön. Az olasz politikus a Facebookon megosztotta a magyar miniszterelnök szavait, aki arról posztolt az ex-közösségi portálon, hogy Európa legbátrabb hazafiát megbüntették, amiért megállítaná a migrációt. Csak a saját nemzeti kultúrájukat, hagyományaikat, értékrendjüket őrző erős tagállamok együttműködéséből lehet egy erős Európai Unió, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke Podgoricában. Kövér László rámutatott, Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója a Dél-Kelet-Európai Országok Uniós csatlakozásának. Andrija Mandic, a montenegrói parlament elnöke arra emlékeztetett, Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki posztját, ami fontos lehet az uniós tagságra váró Montenegró számára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének apropóján Alekszej Lihacsov Rosszatom vezérigazgatóval találkozott a külgazdasági és külügyminiszter, hogy áttekintsék a paksi beruházás állását. Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy a talaj előkészítési munkák gyorsan haladnak. A közgyűlésen a tárcavezető szólt arról, a paksi bővítés kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatna a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikába. A beruházáson az oroszok mellett ugyanis német, francia, svájci, amerikai és minden más nemzetiségű beszállítóval és partnerrel zajlanak a munkálatok. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz felettünk az ég a folytatásban, több-kevesebb napsütéssel majd, elszórtan még előfordulhat eső, zápor, hajnalban párak, kötfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 21-22 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a HPV-ről, vagyis a humán papillomavírusról hallhatnak. A napokban kellett véglegesíteni a szülőknek nyilatkozatukat, kérik egy gyermeküknek a fertőzés elleni védőoltást. Így a téma különösen aktuális. Vendégünk dr. Herceg László egriházi orvos elmagyarázza, miért fontos és a megelőzés szempontjából a leghatékonyabb védekezés az említett védőoltás. Az is kiderül, mely országokban milyen eredményei vannak az oltási programoknak, így azt is megtudhatják, melyik országokban tűnhet el a HPV okozta, hazánkban vezető daganatos megbetegedésnek számító méhnyakrák, akár már 2028-ra. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet is, aki már mondhatom, hogy visszatérő vendégem, Herceg László egriházi orvos. Arról fogunk most beszélgetni, hogy a humán papillomavírus mit lehet tudni, milyen betegségről van szó, miért is nagyon fontos ezzel foglalkozni. Üdvözlöm a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Én nagy élvezettel járok ide, mert azt gondolom, hogy olyan fontos dolgokról tudunk beszélni, ami a hallgatóság szempontjából is nem haszontalan tudás. Egy kis történelmi visszatekintéssel hagy kezdjem a dolgot. 1980-as években egy nagy nemzetközi kongresszuson megjelent egy Harald Szurhausen nevezetű rákkutató, aki tartott egy előadást arról, hogy szerinte meg lehet találni a méhnyakrák okát. Hát ez a bejelentés némi vihart kavart a hallgatóság körében, hogy is mondjam, egy kétkedéssel fogadták ezt a bejelentést, és megjelentek olyan nem igazán lektorált sajtókban, de szakmai folyóiratokban olyan hírek, hogy hát szinte gúnyolták ezt az embert, hogy ugyan már hagyja már ezt a butaságot, amit ő kitalált, mert ő azt mondta, hogy szerinte egy vírus típus, egy vírus családnak köze van a méhnyakrák kialakulásához. Hát ezek után nyilván az ellenállás is egy kicsit felerősítette ennek az embernek a kutatási vágyát, és körülbelül 20 évig dolgozott rajta, amíg bebizonyította úgy a tudományos világnak az igazát, hogy ezért 2008-ban Nobel-díjat is kapott. De miről is van szó? Humán papillomavírus. Ez egy olyan DNS vírus, ami egy ilyen kis tokba bezárja a saját genetikai állományát, és az a jellemző rá, hogy a hámsejtekbe fészkeli be magát, tehát a testfelszínen keresztül jut a szervezet testfelszíni részére. Tehát mélybe nem hatol be, nem olyan, mint a többi vírus, hogy légutakon, egyebeken keresztül, és hogy a véráramba bekerülne. Nem kerül be a véráramba, hanem csak a testfelszínen, az ott levő hámsejtekben kezd el szaporodni. Na most minden DNS vírusra jellemző az, hogy felhasználja a gazdasejtnek az élő anyagait arra, hogy saját maga szaporodjon. Na most ez egy ilyen kis huncut vírus, amelyik képes arra, hogy egy kicsit megváltoztatja a sejtnek a genetikai programját. Azt kell tudnunk a testünket borító hámról, hogy az általában több rétegű. a mélyebb rétegekben mindig keletkeznek új és új sejtek, amelyek ugye a felszín felé mennek föl, a felszínen pedig ez lehámlik. Tehát egy ilyen örök megújulás van. Úgyhogy ezek a sejtek nyilván szaporodásra képesek. Viszont nagyon jó kapcsolatban vannak egymással és a környezettel, és ezért nem féktelen a szaporodásuk, hanem az egymáshoz igazodó megfelelő ritmusban építik föl a minket védő hámot. Ez a DNS vírus, ez úgy beférkőzik a sejtbe, hogy egy kicsit megváltoztatja a sejtek közötti kapcsolatot, tehát áthangolja a kapcsolatot, és azok a sejtek, amelyek már nem figyelnek a környezetükre, azok elkezdenek önállóan vírust is tartalmazva szaporodni. És ezért ilyen kis sejtszigetek keletkeznek, amelyek, mondjam azt, hogy féktelenül szaporodnak. Ennek következménye, hogyha a bőrünkre nézünk, különböző szemölcsök megjelenése, ezek az úgynevezett vírusos szemölcsök, úszoda szemölcsehez hasonló nevezéket, vagy neveket szoktak neki adni az emberek, tehát valahol a környezetünkben közvetlen bőrkontaktussal a bőrünkbe, illetve a különböző hámfelületekre ez beférkőzik. És hogyha nagyon sokáig ott van, van ennek a vírusnak néhány olyan válfaja, amelyik úgy megindítja a féktelen szaporodást, hogy abból végül is egy hám rák lesz, egy daganat lesz, egy olyan daganat, ami már nem ismer határokat, hanem már gyakorlatilag a környezetét pusztítja. Na hát, mit kellene tudnunk még ezekről a vírusokról? Többek között azt, hogy már több mint 200 alfaját azonosították ennek a vírusnak, és ezeket három csoportba osztják. Vannak olyan vírusok, amelyek enyhe kis elváltozásokat okoznak, és akár ezek az enyhe elváltozások spontán gyógyulnak is. Tehát valahogy, ahogy regenerálódik ugye a hám, egy idő után kilöködik belőle, és akkor nem is lesz belőle semmi különösebb. Vannak olyanok, amelyek közepes kockázatot jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy most már sokkal tartósabb bőrelváltozás vagy hámelváltozásokat okoznak, és vannak a harmadik, a nagy kockázatú csoport, amelyek kifejezetten hajlamosítanak a rákos elfajulásra. És akkor most hogy van ez az egész rákos dolog? Hát azért néhány statisztikai adat. Úgy néz ki, hogy az emberek életük során, illetve hát a föld lakosságának 80-85%-a megfertőződik valamely válfajával ennek a víruscsaládnak.
Mert anatomos betegség, így van, amiről beszélünk, hiszen nem mindig van tünete, látszólag.
És nagyon sokszor, tehát rövid ideig lehet, hogy nem is látszik különösebben, bőrelváltozás vagy hámelváltozás nem is okoz, vagy csak nagyon rövid átmeneti jellegűt, ami spontán gyógyul, és akkor ezzel nincs is semmi különösebb gond. De ettől függetlenül ezek a vírusok ott vannak a környezetünkben. Azok, amelyek a nagyobb veszélyt jelentik, azok közvetlen testi kontaktussal terjednek egyik emberről a másikra, és úgy néz ki, hogy a szexuális úton terjedő fertőzés az összes szexuális úton terjedő fertőzés közül a leggyakoribb, ez a HPV átadása egymásnak. Hiszen ott azokon a felületeken, ugye, ami a nemi közösülés során egymással érintkezik, nagyon szoros a kontaktus, illetve ott a hám az sokkal lazább szerkezetű, mint a tenyerünkön, talpunkon, ugye, ami megvastagodott hám van, és ez jobban véd minden ellen, tehát ott nagyobb a fedettség. Úgyhogy az a helyzet, hogy óriási átfertőzöttség van ilyen szempontból a föld lakosságában, és ami pedig szexuális úton terjed, az elég komoly problémákat okozhat. Azt kell tudni erről, hogy gyakorlatilag sokszor észrevehetetlen, tehát nincs is igazán tünete, de a nagy rizikójú kockázati csoportba tartozó vírusok, azok különféle daganatokat okoznak. A nők egyik leggyakoribb daganattípusa az a méhnyakrák, utána az emlőrák következik, aztán utána a vastagbél, tüdő, stb. Tehát az már a két nem között nincs akkora különbség. De a nőknél ez a méhnyakrák, ez eléggé súlyos problémát tud okozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én mivel otthoni hospice-ellátásban is dolgozom, tehát ilyen életvég közeli állapotban levő emberek sorsát is kénytelen vagyok megtudni, megismerni. Azt látom, hogy olyan emberek, akik nem foglalkoznak úgy a testi higiénével, ami igazán szükséges lenne, illetve olyan életmódot folytatnak, ami a vírusok megtelepedését, illetve a vírusok szaporodását elősegíti, illetve kihagyják azokat a szűrővizsgálatokat, amivel megtalálhatók lennének időben, mert hogyha időben megtaláljuk, akkor felfedezzük ennek a vírusnak a nyomait, akkor az gyakorlatilag 100%-osan gyógyítható. Itt elsősorban a női daganatokra gondolok, tehát a méhnyakrák szűrés az, ami rendkívül fontos dolog. De nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem ugye mondtam, hogy különböző hámfelületeken képes ez szaporodni. A nem érintkezés kapcsán nyilván az altesti régióban szaporodnak leginkább, vagy eltevődnek át ezek a vírusok. Van egy olyan típusú elváltozás, amit úgy hívnak, hogy kondiloma acuminatum. Ez egy ilyen kis csúcsos bőrfüggelék növekedést jelent, és elsősorban a nemi szervek környékén fordul elő, illetve a végbéltájon. Nyilván a szexuális aktussal összefüggésben van ez a dolog, de nem csak ott okozhat, hanem férfiaknál például a hímveszőn daganatot okozhat, a végbéltájon is daganatot okozhat. Ez a hímvesző és a végbéltáj az viszonylag ritka. Viszont a felső garat, középgarat szintjén, a mandulában, a nyelvgyökön, a szájüregi daganatoknál is, mert hogy egyszerűen az ember vagy valamilyen kontaktus, vagy pedig a kezével beviszi ezeket a vírusokat, és hogyha nem megfelelő a szájhigiéne, azt látjuk, hogy a dohányzó, sok alkoholt fogyasztó, ápolatlan fogazatú embereknél sokkal gyakoribbak ezek a betegségek, mert azt jelenti, hogy ott, hát hogy is mondjam, csak jó körülményeket teremtenek a vírus tovább szaporodására és a daganatos betegségek kialakulására. Tehát ezek a legfontosabb tényezők, amit tudnunk kell a daganattal kapcsolatban. Most a méhnyakrákról a HPV okozta daganatok legismertebb formája ugye ez, és az összes méhnyakrák esetén a HPV felelős közel, összes méhnyakrák esetén. A 70%-át a HPV 16-os és 18-as típus okozza. Ez azért fontos, mert ugye az a Nobel-díjas tudós, aki felfedezte, az egy óriási lehetőséget teremtett arra, hogy tudjunk védekezni a vírusfertőzés ellen, mégpedig védőoltással. Na most, hogy jön ide a védőoltás? Miért nincs természetes immunitás a HPV vírussal szemben? Nagyon egyszerű. Azért, mert csak a test felszínen szaporodik ez a vírus, és nem jut hozzá tulajdonképpen a keringővérhez. Mert ami bekerül a testünkbe, és a keringővér találkozik vele, ott az immunsejtek megismerik, és onnantól kezdve ellenanyagot, illetve védekezést tudnak kialakítani. Mivel ez a test felszínen szaporodik, ezért nem jut az immunrendszer információhoz, tehát gyakorlatilag csak a nem tud kialakulni természetes védekezés. Ezért például az oltás elleneseknek az az elképzelése, hogy ugyan már, hát ha úgyis találkozik a 80-85% a vírusát, akkor legyen természetes immunitás, nem lesz. A védőoltás az azért lenne fontos, vagy azért fontos, mert ott közvetlenül a véráramba juttatják nem a vírust, hanem a vírus külső burkát. Tehát ez gyakorlatilag úgy működik, minthogyha azt mondom, hogy oké, láthatatlan az autó, de a rendszámát tudjuk. Tehát, hogyha ilyen rendszámot látunk, akkor az ott biztos, hogy nem oda való. Tehát csak a külső tulajdonságát mutatja meg a szervezetnek, vagyis vírus nem kerül a szervezetbe a védőoltással, úgyhogy az oltást tagadók vagy szkeptikusoknál az is egy hamis állítás, amikor azt mondják, hogy ezzel még megfertőzhetjük az embereket. Na most mit kell tudnunk a méhnyakrákról? Magyarországon évente olyan körülbelül 1000 ember évente, aki méhnyakrákban betegszik meg. Ez egy óriási szám. Ez egy óriási szám. 400-500 nő hal bele évente a méhnyakrákba, és világszerte a méhnyakrák a negyedik leggyakoribb daganattípus a nők körében. Mit lehet, hogyan lehet ezt felfedezni? Hát amikor már előre haladott állapotban van a folyamat, akkor ciklustól eltérő hüvei vérzés, szokatlan, erős vagy kellemetlen szagú váladékozás a hüvelyből, illetve szexuális aktus közben vagy után jelentkező esetleges fájdalom. Na de ez már az előre haladott állapotot jelenti. Ugye a korai stádiumban ez jól kezelhető, két fő pillére van, a szűrés és az oltás. A szűrés az azt jelenti, hogy már ivarérett nőknél, tehát a 20 éves kortól 3 évente érdemes elmenni méhnyakrák szűrésre. Ennek a felismerési biztonsága olyan 60-70% körüli. Miért is? Azért, mert ugye emberek nézik, és az emberek tévedhetnek. Tehát amikor egy citológus már a 30. kenetet nézi, már a szeme is elfárad, az agya is elfárad, és nem biztos, hogy minden apró jelet föl fog tudni fedezni. Másrészt pedig attól is függ, hogy azt a sejtmintát, amit a szűrővizsgálat során a méhnyakról egy ilyen kis tamponnal levesznek, egy ilyen kis pálcika végén levő tamponnal levesznek, és ugye ebből csinálnak egy kenetet. Ha pont olyan területről vették le, ahol épp a hám, akkor már megint ott a tévedés lehetősége. Tehát ezért mondom, hogy a 60-70% a szűrés biztonsága, a 30% az azért kell a 3 évente történő szűrés, hogy minél kevesebb legyen ez a 30%-os tévedés.
De akkor gyakrabban is el lehet menni tulajdonképpen.
Lehet nyugodtan, de a statisztika azt mutatja, hogy elegendő 3 évente, mert nem olyan gyors a folyamat, szóval hosszú évek, vagy akár évtizedek kellenek ahhoz, hogy a megfertőződött területen elinduljon az a típusú sejtburjánzás, ami később problémát okoz. Tehát a hüvely szemérremtesti rákok is előfordulhatnak, nem csak magán a méhnyakon. Ott is hasonló tünetek, hüvely fájdalom, illetve nem ciklushoz kapcsolódó vérzés. Ott 75%-ban a humán papilloma vírust már kimutatták. Ezek a problémák vagy akkor fedezhetők föl, hogyha a hölgy önmagán észleli, hogy itt valami rendellenesség nincs, vagy az egyéb rutin nőgyógyászati vizsgálat során fedezik föl.
Felmerül bennem a kérdés, hogy van-e különbség ezek között, a szemölcsök között és egyéb szemölcsök között kinézetében, külalakjában?
Nem, nincsen igazán különbség. Ezért is van az, hogy mindenképpen szakember kellene, hogy megnézze ezeket a szemölcsöket, mert ugye többféle szemölcs lehet. Van, ami vírustól teljesen független genetikai adottságból adódik, vannak ezek a pigmentált szemölcsök, aminek egy részében esetleg elbújhat a melanóma, tehát ez a rossz indulatú festéksejtes daganat. Tehát amit még szeretnék mondani, hogy elsősorban a férfiaknál látjuk azt, hogy a HPV-fertőzés szájgarat öregi tumort okoz. Mire kell figyelni abban az esetben, hogyha szeretnénk időben felfedezni ezt a problémát? Hosszantartó tarokfájás, fülfájás, rekedtség, duzzadt nyakinyirokcsomók, nyelési fájdalom, illetve ismeretlen eredetű fogyás, ez már azt jelenti, hogy nagyon előre haladott, tehát ami azért fogy, mert nem tud rendesen táplálkozni. Kétszer olyan gyakoriak ezek a férfiakban, mint a nőkben, és egy nagy felmérés szerint az ilyen garatüregi tumorok 70%-áért a HPV felelős, ez egy USA kutatás volt. Úgyhogy ezekre nagyon oda kellene figyelni.
Vetkőzés random, ruhák a parton, kezed a számon, hajadban mámor, test a testben, hullámzik csendben, ismerős illat, holnapig itt vagy. Ez az érzés, mint a légzés, az ég ölében holdvilág, mi meg csend.
Vérem belébred,
még az merült fel bennem kérdésként, hogy maga a vírus jelenléte kimutatható-e valahogy, hogy benne van a szervezetben, hogy ez adhat-e valamilyen indokot arra, hogy esetleg kutassuk ezt?
Igen, kimutatható a vírus. Hát a legegyszerűbb kimutatása ugye akkor, hogyha bármilyen elváltozást észlelünk, és abból mintát veszünk, és akkor az mikroszkopikus vizsgálattal kimutatható. Itt a legfontosabb az, hogy elinduljon a tipizálás, a vírus tipizálás, és akkor megnézzük, hogy nagy kockázatú, közepes vagy kis kockázatú vírusról van. Szóval, ha kis kockázatúról van szó, akkor nincs különösebb teendő vele. Vannak ilyen vírusszaporodást gátló gyógyszerek, amit ilyenkor szoktak kúraként adni. Hogyha közepes vagy nagy kockázatú vírus sikerül találni a mintában, akkor viszont egyrészt szoros kontroll kell, másrészt pedig, hogyha magas kockázatú vírusról van szó, akkor kutatni kell még részletesebben, még pontosabban, hogy hol van hámelváltozás, és azt a hámelváltozást minél hamarabb el kell távolítani. Úgy néz ki, hogy a méhnyakrák esetében a nyakcsatornában érzi legjobban magát ez a vírus, tehát gyakorlatilag úgy tudják eltávolítani, hogy egy ilyen kis kúp alakú kis kimetszést alkalmaznak, elektromos késsel egyebekkel, tehát ne arra gondoljunk, hogy itt szabdalják az embert, hanem azt a nyakcsatorna részt, amihez a vírus leginkább kötődik, azt úgy kimetszik, és ugyanúgy megmarad a mészáj, a nyakcsatorna későbbiekben, tehát nem akadályozza meg a gyermekáldást, illetve a gyermek kihordását és a szülés sem, hogyha egy ilyen beavatkozás történik, de így meg lehet szabadulni a vírustól.
Ennek a betegségnek a szűrővizsgálatokon való felismerése mennyire gyakori? Mennyire járnak el az emberek, a nők tulajdonképpen?
Hát Magyarországon elég szomorú adatok vannak. Most így fejből nem tudom idézni, hogy mi a statisztikai eredmények vannak, de azt tudom, hogy az európai országokhoz képest viszonylag alacsony a részvétel. Van egy a statisztikát torzító adat, ami hogy is mondjam, jobbá teszi az eredményeket, ugyanakkor tulajdonképpen a valóságot nem hűven tükrözi, mert az egészségtudatos nők, azok nem 3 évente mennek, hanem van, aki akár évente megy, pláne, hogyha bármiféle panasza is van. Tehát ezzel, mint egy növeli a statisztikát, hogy igen, ennyi ember vett részt a szűrésen. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon sokan egész életükben nem mennek el ilyen szűrésre. Nyilván ez egy nagyon, hogy is mondjam, kényelmetlen pozíciót jelent, hogyha valakiben ott mondjam azt, hogy turkálom, tehát, hogy a nőgyógyászati vizsgálat az nem egy kellemes dolog, viszont évente, vagy 2-3 évente egyszer ezen túl lehet esni, és akkor onnantól kezdve biztonságban van az ember.
Mit jelenthet az, hogyha időben felismerik a méhnyakrákot?
Teljes gyógyulás. Az teljes gyógyulás. Viszont azt látjuk, hogy a humán papilloma vírus megtelepedése az visszaszorítható. És erre való a védekezés. A védekezés egyik módja az, hogy kerüljük azokat a kontaktusokat, ami véletlenszerű fertőzést jelent. Tehát a monogámiában élők, akik csak egymással érintkeznek, és egyik sem fertőzött, ott teljes biztonság van. Azok, akik a szexuális partnereiket váltogatják, azok véletlenszerűen találkozhatnak olyan személlyel, akik vírushordozók tünetmentesen. És itt érdekes módon azt látjuk, hogy a vírus jelenléte a férfiaknál életkortól függetlenül, hát mondjuk tinédzserkortól kezdődően, tehát amikor már elkezdődhet egy szexuális aktivitás, onnantól elkezdődik, és egész életük során viszonylag magas fertőzöttségi arányban tünetmentesen. Tehát ők csak hordozók. A nőknél érdekes módon az életkor előre haladtával egy kicsit hanyatlik ez, de hát ebben többféle dolog van, többek között a szűrővizsgálatok, amelyek során ugye kiszűrik időben, és akkor meg tudják előzni ezt a dolgot. És hát ugye a közvetlen kontaktus kerülése, mondjuk a gumiószer használata nem jelent 100%-os biztonságot, mert ugye itt a genitáliáknál, tehát a nemi szerveknél nem fed mindent felületet. A gumiószer elég szoros kontaktus, bőr-bőr kontaktus lehet, és ott simán átadható ez a vírus. Tehát a legnagyobb biztonságú védekezést a védőoltás jelenti.
És a védőoltásról egyébként nagyon sok tévhit is kering, hogy miért, ezt már említette doktor úr, hogy vannak elképzelések, hogy miért nem jó, és hát bekerül a vírus a szervezetünkbe, ezt most az előbb megértettük, hogy miért nem tud maga a vírus bekerülni. De kicsit beszéljünk arról is, hogy ki kaphatják meg, hány éves kortól javasolt, mert hogy egyébként később is, hogyha jól tudom, be lehet ezt adatni.
Igen. Mivel már az előbb említettem, a vírusfertőzés önmagában még nem jelent betegséget. A vírus jelenléte több év vagy évtized kell hozzá, hogy kialakulhasson az igazán káros elváltozás. Tehát nem egy azonnali dologról van szó, tehát nem egy olyan, mint egy influenza, hogy bekerült a vírus, puff, azonnal beteg lesz az ember, hanem hosszú időszak kell ehhez a dologhoz. Nyilvánvaló, hogyha védőoltásban gondolkodunk, akkor mi történik? A védőoltás során ugye beadják azt a burokfehérjét a szervezetbe, amit az immunrendszer onnantól kezdve föl tud ismerni, és mihelyt a szaporodó sejt találkozik, tehát, hogy is mondjam, csak az ellenanyagok azok termelődnek a testben, emlékezni fognak hosszú ideig, és hogyha olyan hámsejttel találkozik, amiben ott van az a jel, amit neki föl kell ismerni a rendszámtábla, akkor az immunrendszer azonnal védekezik, vagyis kizárja a további szaporodásból azt a sejtet, ami vírussal fertőzött. Ez egy óriási dolog. De mivel azt mondtam, hogy hosszú távon alakulnak ki ezek a problémák, ezért nyilván hosszú távú vizsgálat kell ahhoz, hogy lássuk a védőoltás eredményét. Én most puskázni fogok, és hoztam magammal néhány olyan eredményt, ami a védőoltással kapcsolatos eddigi tapasztalat. Ugye Skóciában már 2008-ban vezették be, tehát amikor a Nobel-díjat adták a kutatónak, akkor már bevezették a védőoltást, mert a védőoltást gyártó cégek azt mondták, hogy óriási ez a felfedezés, akkor tegyünk ellene valamit. És 2008-ban már bevezették az oltóprogramot, 12-13 éves lányok körében kezdték ezt, de kiegészítették egy 3 éves felzárkóztató programmal is, tehát a 14-17 éves lányoknak is adtak ilyen típusú védőoltást. És hát nyilván 19. április 3-án publikálták az első adatot, 2008 és 2019. Azért itt van egy kis időtartam, 11 év. A British Medical Journalben a tanulmányban összesen 138.692 nő adatait dolgozták föl, ami nem kevés, statisztikailag is lehet mondani, hogy igen értékelhető. És akkor nézzük, hogy beoltott és a nem oltott csoport között milyen különbségek voltak. 89%-os csökkenést tapasztaltak. Igen, most itt egy pillanatra meg kell állnom, mert van egy olyan fogalom, amit cervikális, intraepitális neoplázia rövidítés, tehát a méhnyak hámsejtjeiben kialakuló daganat, és ennek van három stádiuma, a cín 1, 2, 3. Na most ebben a statisztikában, amit én mondok, a cín 3-as, tehát a legelőre haladottabb stádium tekintetében 89%-os csökkenést tapasztaltak a védőoltott csoportban.
Az hatalmas
eredmény. Nem oltottakhoz képest. 88%-os volt a cín 2-esben, ami már hajlamosít a daganatra, de még nem olyan mértékben alakult át a folyamat, illetve 79%-os csökkenés volt a cín 1-es, ami a legenyhébb elváltozás. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 80-90% közötti védettséget, biztonságot jelent 10 év távlatában az oltott csoportban. És a tanulmány az rávilágított arra, hogy a 12-13 éves korban oltott nők esetében a leghatásosabb tudnék a szexuális aktivitás nagy valószínűséggel ezt követő életkorban indul meg. Tehát a nők fertőzöttsége, illetve az oda-vissza játék a partnerek között az ebben az életkorban még nem valósul meg. És úgy néz ki, hogy jobb védelmet, hatásosabb védelmet nyújtott a 12-13 éves korúaknál, mint a 17-24 éves korúaknál. Mert ott már lehet, hogy évek óta fönnáll az a folyamat. Ebből következik az is, hogy önmagában a védőoltás az védekezés, és nem a betegség gyógyítása. Tehát akiben már ott van évek óta a vírus, nem biztos, hogy el fogja pusztítani, bár vannak most már olyan tanulmányok, eseti, főleg esetismertetések, amiben azt látjuk, hogy nehezen kezelhető ilyen állapotú pacienseknél, hogyha megadták nekik a védőoltás sorozatot, akkor utána ez a folyamat visszaszorult, illetve sokkal könnyebben kezelhető.
Igen, én is azt olvastam, hogy azoknak is, akik már megbetegedtek, nekik is érdemes lehet beadatni ezt a védőoltást.
Igen, hasznosabb. Most ugye Skócia volt az első, de Ausztráliában szintén egy óriási nagy küzdelmet indítottak el 2007-ben. Vezették be Ausztráliában a HPV oltóanyag programot 12-13 évesek között, és 2009-ig kiegészítették egy olyan felzárkóztató programmal, ahol 14-26 év közötti nők számára is adtak, és 2013-ban a fiúk számára is bevezették. Ez egy óriási dolog, annak ellenére, hogy HPV oltás nem kötelező, hanem önkéntes alapon történik ott is. Az érintett korosztály átoltottsága kiemelkedően magas volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 12-13 éves korban 83% legalább egy dózist kapott, 80% két dózist, és 73% mindhárom dózist megkapta az elmúlt pár évben. Magyarországon az oltási protokoll az úgy néz ki, hogy aki 10 éves korban, tehát 12 év körüli időszakban kapja meg a védőoltást, fiú és lány is, azoknak két oltás elegendő. Van egy ősszel, meg egy tavasszal. Most zárul a kampánya annak, hogy a szülők beleegyezésüket adják, hiszen kiskorúakról van szó a védőoltás beadásába, és akkor ezek a gyerekek megkapják. Még akkor egy pillanatra kitérnék a védőoltás, hogy is mondjam, csak káros hatásával idézőjelben kapcsolatban. Milyen mellékhatásokat tapasztalunk a védőoltásnál? Hát bizony, nem bonyolult. Nyilván a szúrás az fáj. Bőrpír keletkezhet, esetleg egy kis fájdalmas duzzanat is keletkezhet, ami néhány nap alatt elmúlik. A legsúlyosabb szövődmény, amit láttunk, illetve az statisztikák írják, hogy elájul a paciens. Nem attól, hogy védőoltást, tehát nem a védőoltás anyagától, hanem egyszerűen attól a félelemtől, hogy őt most megszúrják. De ez minden más védőoltásnál előfordulhat. Tehát ezek a legsúlyosabb szövődmények. Előfordulhat még esetleg hőemelkedés, egy-két napig tartó, illetve rendkívül ritkán fejfájás. Ami még akár pszichés is lehet, tehát, hogy valaki annyira fél a védőoltástól, hogy ő nem elájul, hanem inkább megfájdul tőle a feje, és ez is spontán gyógyul. Szóval a fertőzés által okozott betegségek kialakulása között, ugye a fertőzés és a betegség megjelenése között évek telhetnek el, és hát ugye a daganatos elváltozás az ugye az már nem szerencsés dolog. Viszont azt figyelték meg, hogy ha ezt a védőoltást alkalmazták, akkor az a leglátványosabb HPV vírushoz köthető elváltozás, amit ugye kívül a bőrön tapasztalunk, ez a kondiloma acuminatum, ez a kis hegyes, kis tüskés bőrnövedék, amiből hát én már láttam néhány elég furcsát. Volt, aki mondjuk homoszexuálisként élte az életét, és annak a végbéltáj környékén egy tüskeerdő volt, ilyen kőbőr tüskeerdő, mert hogy ő ott fertőződött, vagy ugyanez például a péniszen megjelenve írtó kellemetlen helyzetet tud okozni, vagy nőknél is a külső genitáliákon ilyen kis tüskeszerű növedékek. Tehát ezt már szinte önmagán is felfedezi az ember. Úgyhogy már 2 évvel a vakcináció megkezdése után jelentkeztek az első áttörő sikerek. 26 évesnél fiatalabb, tehát oltott korosztályban 59%-os csökkenést észleltek a kondilomák előfordulásánál 2 év után. Az egy óriási dolog. És érdekes, hogy a 26 évnél fiatalabb férfi korosztályban is jelentős 39%-os csökkenést mutatott, annak ellenére, hogy ők nem kaptak védőoltást. Tehát ez mondjam azt, hogy a nyájimmunitás? Nem nyájimmunitásról van szó, hanem arról, hogy ha az egyik vírusgazdát megvédem, akkor aki megkaphatná tőle egyúttal, azt is meg tudom védeni. Viszont ez oda-vissza megy, tehát ezért érdemes a fiúkat is oltani, hogy ez a 39%-os csökkenés, ez valóban még magasabb legyen. 5 évvel a vakcináció megkezdése után a kondiloma előfordulási gyakorisága 92%-os csökkenést mutatott. Tehát majdnem, hogy eltűnt az oltottak körében. Ez egy óriási eredmény, és csak 5 év, tehát nem egy 10-15 év, ami ugye a daganatos betegség, ez már azt jelezte a 21 év alatti nők körében. És szintén nagyon jelentős, 72%-os csökkenést tapasztaltak 21-30 éves kor között. Tehát ezek önmagukért beszélnek. A 21 év alatti férfiak esetében 5 év után 81%-os, nem 39, 81%-os volt az oltatlan férfiak körében a csökkenés, és 51%-os a 21-30 éves között. És hát ugye az oltásban szereplő törzsek előfordulási gyakorisága, van egy, az az oltóanyag, amit Magyarországon is alkalmazunk, és világszerte ez a legjobb, 9 féle vírus a magas rizikócsoportba, magas és közepes rizikócsoportba tartozó vírusok ellen véd. Tehát a törzsek előfordulási gyakorisága 10 év alatt 92%-kal csökkent, ami egy óriási dolog. Már 7 év után látható volt, hogy a súlyos fokú méhnyakrák megelőző állapotok gyakorisága felére csökkent, tehát a CIN 2-es, CIN 3-as. Tehát gyakorlatilag megfeleződött azoknak a gyakorisága. És Ausztrália azt is vizsgálta, hogy mi történik, ha ugyanígy folytatják a rákszűrés és a HPV védőoltás kettős megelőző ténykedést. A számítások szerint Ausztráliában, és most tessék csodálkozni, 2028-ra várhatóan eltűnik a méhnyakrák. 2028?
Az
itt van a kapuban.
Van.
Így van.
Mint jöttem, nem volt senkim, ki sírt volna, értem csak az elveszett bárány a halál torkában, egy elszáradt kiflis vonzó volt nálam, de szobám sarkába fém a kezembe temettem, én még nem éreztem így, és akkor megszólalt halkan. Azt kerestem, de a kérdéseket eltem, önmagam rabjaként a fogságban rám talál. És nem eresztett el, most is itt van minden percben, volt sok rossz döntésem, de a jó útra léptem, mert állok előtted, felnőtt életem, de gyermek még a szívem, és itt van mellettem.
És hát azért még mondanék egy-két dolgot. Ugye a Lancet brit folyóiratban 19. július 26-án publikálták a legújabb kutatási eredményeket. HPV elleni oltóprogramok összesített eredményeiről 14 fejlett országban. Úgyhogy haladunk előre a világban. 65 korábbi kutatás eredményét összesítették 60 millió paciens adatai alapján. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hát a statisztikailag nem érték el 60 millió, hát a statisztikailag igen súlyos adat, és 5-8 évvel az oltás utáni tapasztalatokat összegezték, na hát akkor itt csodálkozzunk el. A HPV 16-18-as típus, ami a legrosszabb, a legnagyobb kockázatú, előfordulása jelentősen csökkent, a 13-19 éves lányoknál 83%-kal. Tehát a tuti bélnyakrákot okozó vírus visszaszorult 83%-kal.
Ők már nem betegednek meg, és vélhetően nem halnak
ettől,
meg.
Ettől függetlenül szűrni kell, mert ugye azt mondjuk, hogy 83%, tehát 17% még ott lóg a levegőben. A HPV 16-18-as típus előfordulása 20-24 éves nőknél is nagy mértékben csökkent, ott 66%-kal. Tehát itt azért, ha később voltunk, ugye a védettség minél hamarabb kell, és akkor biztosabb. A szintén onkogén, tehát rákot okozó HPV 31-35 típusoknál 54%-kal kevesebb volt a kimutatható vírusok jelenléte, és a 15-19 éves lányoknál, ugye ez a 60 millió emberből, a nemi szervi szemölcsök, tehát a jó és rossz indulatú nemi szervi szemölcsök 67%-kal csökkent. Úgyhogy, hát ez önmagáért beszélő adatok. A nemi szervi szemölcsök megjelenése 25-29 éves nőknél 31%-kal csökkent, és 5-9 évvel a védőoltás beadása után a cink 2 állapot eredmények is nagyon szépek, mert 51%-kal lett kevesebb a 15-19 éves korosztályban, és a 20-20 éves nőknél pedig 31%-kal csökkent ez a szám. Na most ez ugye sok országban, országból összesített statisztikai adat, hogy nyilván ebbe bele számít az is, hogy milyen volt a ményakrák szűrésen megjelenés gyakorisága. Azokban az országokban, ahol több korcsoportban oltottak, és többen kérték a védőoltást, ott jóval nagyobb mértékben csökkentek a fenti elváltozások, amit az előbb említettem, és sokkal nagyobb volt az úgynevezett populációs immunitás is. Azért nézzük a magyar viszonyokat.
Pont erre akartam kitérni, hogy nálunk azért ez még szerintem gyerekcipőben jár.
Milyen érdekes, gyerekcipőben jár? Hát igen, nálunk is elkezdődött 10 évvel ezelőtt a lányok oltása, 19-20-ban vezették be a fiúk oltását, és azt kell, hogy mondjam, nem állunk rosszul. Hogyha az európai országokat nézzük, Svédország és Magyarország, 83%-os átoltottság van a 12-14 éves korosztályban.
Akkor a szülők mégis?
A szülők mégis csak ráálltak erre, és én azt mondom, hogy felelős szülő úgy gondolkozik, hogy jó, kap a gyerekem 2 védőoltást, lehet, hogy fájni fog a szuri, meg piros a bőre, de nem ményakrákban fog meghalni, vagy nem szájüregi rákban fog sokat szenvedni. Tehát elébe mehetünk a bajnak. A fiúknál az átoltottság az olyan 65% körüli. Egyébként mióta az oltási program van, a magyar viszonyok között szépen 83% volt a csúcs, aztán a COVID időszak alatt ugye ott kevesebb volt az oltáshoz való hozzáférés lehetősége is, meg nem volt iskolába járás, meg ilyenek, tehát ott volt egy kicsi megtorpanás, de utána megint most gyakorlatilag a legutóbbi 23-as adat, az is 80% fölött itt mutat. És mondom, 60% fölött van a fiúk körében, tehát nem mindegy az, hogy kikapja meg a védőoltást. Én azt mondom, hogy a fiús szülők is gondolkozzanak ebben. És akkor még egy dolog. Itt most csak a gyermekek védőoltásáról beszéltünk. Egy időben az volt a protokoll, hogyha valaki átesett egy ményakrák szűrésen, és az negatív eredményű volt, nyilván teendő nincs vele, megkaphatja a védőoltási sorozatot. Na most ez a védőoltás, amikor már valaki az ivarérett korban van, hogy gyakorlatilag 3 oltásból áll. Még a 12 éveseknél ugye két oltás van, egy ősszel, egy tavasszal. Itt már három védőoltás kell, hogy jobb eredményt tudjunk elérni, és ott is ugye ez van, első egy év, fél év, és, vagy micsoda a nulladik oltás, az első oltás, utána fél év múlva, aztán egy év múlva az emlékeztető, és akkor ez tényleg azt mutatja, mert nézték, hogy évtizedeken, hát ugye most már mondhatni, milyen az ellenanyag szint, úgy néz ki, hogy elég magas szinten megmarad, tehát valószínűleg életre szóló, de hát még több évtized kell, hogy lássuk, hogy bebizonyíthassuk, hogy milyen hosszú távon marad meg ez a típusú védettség. Tehát ajánlott felnőtt korban is, azt látjuk, hogy felnőtt korban akár férfiaknak is. Van egy olyan tapasztalat, és ez még ugye igazán tudományos bizonyítás, nagy statisztikai adatok alapján nem nyert, de azt látjuk, hogy akik később kapják meg a védőoltást, azoknál ritkul kevesebb az ilyen vírusos szemölcsök megjelenése, vagy akár a spontán gyógyhajlama is sokkal gyorsabb, hogyha megkapják felnőtt korban a védőoltást. Úgyhogy én már több olyan ismerősöm van, aki azt mondta, hogy oké, jó-jó, hogy a lányok megkapják a családban ezt a védőoltást, és örülünk neki, de hát a fiúknak is kéne. Pláne egy aggódó szülő mondta nekem, hogy beadathatja-e a fiának, mert hát ő most éppen ilyen párkeresés időszakában van, és úgy néz ki, hogy hát lehet, hogy is mondjam, csak több partnerrel is meg fog ismerkedni, tehát hogy legyen biztonságban a fiú. Erre azt mondtam, hogy persze, természetesen nincs semmi akadálya. Mekkora előnyt jelent az, hogyha kamaszkorban megkapja valaki, azt látjuk a megbetegedés valószínűségében is, de most csak a magyar viszonyokat nézzük. Egy ilyen védőoltás majdnem 40 ezer forint. Ha valakinek az iskolai programban beadatjuk, akkor gyakorlatilag 80 ezer forintot megspórolt. Hogyha később akarja, akkor 3x 40 ezer forint, tehát már ilyen 120 ezer körül tart a költség a biztonsága érdekében. Erre tudom azt mondani, hogy ez bizonyítja az oltási statisztika Magyarországon. Azokban a megyékben, ahol kicsit kedvezőtlenebbek a jövedelem viszonyok, például Szabolcs-Szatmár, aztán Tolna, Somogy, ott sokkal magasabb az iskolai átoltottság aránya, mint azokon a helyeken, ahol jobb jövedelmi viszonyok vannak, például Budapest. Mert úgy gondolkozik a szülő, hogy megspórolok 80 ezer forintot a gyerekemnek. Azt mondja a tudatos szülő, hogy hát ha így éva, hát akkor miért ne kapja meg? Hát kapja meg.
És milyen igaza van?
És milyen igaza van?
Csak hogy nagyon sok tévhit kering, amiről beszéltünk, annak az okairól, amik azt gondolom, hogy mindig befolyásolják a szülők döntéshozatalát, és mindig újabb és újabb dezinformációk kerülnek elő erről az oltásról. Nem csak erről az oltásról, másról is, de azt gondolom, hogy pont ebben az időszakban sokat tud befolyásolni. Legutóbb is volt erről szó a médiában, hogy miért ne adassák be a szülők, ha ők ezzel az információval találkoznak, akár még dönthetnek úgy, hogy nem adatják be. Ezért is mondtam azt, hogy a szülők hajlandósága milyen lehet.
Igen, ez óriási felelősség, dönteni a gyermekem sorsáról. Én ehhez szeretnék adni egy tanácsot mindenkinek, akinek van internet elérési lehetősége. Van egy olyan weboldal, aminek az a címe, hogy HPV doktor. HPV doktor, így ahogy mondom, K-val a közepén. Ha erre rákeres, minden olyan információt, amiről most itt szó volt, megtalál. Sőt, még ettől sokkal többet is. A védőoltással kapcsolatban, a védőoltás magának az oltóanyag összetételével kapcsolatban is, mert van, aki azt mondja, hogy jaj, hát alumínium van benne. Igen, olyan alumínium só van benne, ami közvetlenül kiürül a szervezetből, tehát nem tud átalakulni, nem tud lerakódni. Ez azért van, ez egy olyan adalékanyag, ami az immunrendszer számára még felismerhetőbbé teszi. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondom, megyek a sötét éjszakában, és akkor ott sejtek egy rendszámot. Na most, hogyha megvilágítom, akkor ja, igen, ez az a rendszám, ezt kerestem. Tehát ennyi. Csak egyszerűen az immunrendszer számára megvilágítja jobban azt az idegen anyagot, ami ellen neki védekeznie kell. Tehát erről szól az egész, és ez az anonim só változatlan formában kiürül a szervezetből. Tehát ez csak egy ilyen megvilágítás, hogy jobban lásson az immunrendszerünk. Egyébként meg nincs semmi olyan más adalékanyag, meg nem a vírus tartalmazza, nem fertőz. Tehát gyakorlatilag az egyik legártalmatlanabb és leghasznosabb oltás a HPV elleni védőoltás.
Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy eljött hozzánk, és szerintem egy kicsit megint jobban sikerült árnyalni egyféle betegséget, meg annak a hozadékait.
Köszönöm én is.
Kapaszkodj belém, szállj most el velem, egy másik bolygóvá, új élet kedvesem, hol minden súlytalan, itt nem törhet el már többé semmi sem, élem gondtalan, új időben, térben számol. Féltenem, egy másik élet vár, hol csak te vagy velem. Rád néz a nap, mikor hajnap esti újra kék egét, jól gondtalan, új időben, térben szállhat majd felé.
Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egri házi orvos beszélt a HPV fertőzésről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.